114, 115, 116.
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Százból öt elsősnek évet kellett ismételnie. Éretlenül árasztják el az óvisok az iskolákat. Ezzel a témával kezdünk ma, 2025. október 21-én kedden. Köszöntöm a 117 perc hallgatóit kollégáimmal, Nagy Helgával és Madarász Mátéval együtt. Én Szabó András vagyok. Mai további témáinkból röviden. Ma már az vagy, amit posztolsz. Mire lenne szüksége a hazai gyermekvédelemnek valójában? 10 évvel ezelőtt született 17 cél a fenntartató fejlődésért. Egyre több kismama tér vissza a munkaerőpiacra. Több mint 40 civil szervezet közösen sürgeti az Energiaügyi Minisztériumot az akkumulátoripari szabályozások felülvizsgálatára. Csillagsuli oktatási innováció mesterséges intelligencia bevonásával örömteli tanulás. Ezek lesznek a 117 perc magazin mai témái, de előbb halljuk, milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban.
Időjárás.
Az időkép.hu szerint felhős időre számíthatunk, helyenként kisebb esővel. Szerdán rövidebb, hosszabb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de helyenként kisebb eső, zápor is kialakulhat. A délies szél a Dunántúl nagy részén és délkeleten élénk lesz. Fagymentes lesz a hajnal. 2 és 11 fok között alakulnak a minimumok. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 22 fok között alakul, az északi középhegységben mérhetjük a legalacsonyabb maximumokat. Csütörtökön gyakran zavarhatják meg felhők a napsütést. Napközben helyenként esőre, záporra is számítani kell, néhol akár az ég is megdörrelhet. Majd estétől egyre több felé várható csapadék, sokfelé lesz élénk, erős nyugaton és északnyugaton viharos a délies szél. A legmelegebb órákban 16-24 fokot mutathatnak a hőmérők. Pénteken hajnalban reggel egy hideg front hatására több felé számíthatunk esőre, záporra, néhol zivatarra, majd napközben szinte mindenhol megszűnik a csapadék. Felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap. Élénk erős, helyenként viharos lesz a nyugatira, északnyugatira forduló szél. Délután 14-20 fokot mérhetünk. Szombaton aztán több tájegységünkön kialakulhat eső, zápor, a kis részeles időben 12-19 fokra van kilátás.
A Civil Rádió keddi délutáni műsorát a 117 perc magazintjának, Szabó András vagyok. 100 első osztályos közül 5-nek évet kellett ismételnie 2023-2024-es tanévben. A statisztikákból az látszik, hogy továbbra is az elsősök között a legmagasabb az évfolyam ismétlők száma és aránya. Az adatok alapján úgy tűnik, hogy még mindig sok olyan 6 éves kerül be az iskolapadra, akik erre még nem állnak készen, miközben a halasztást csak külön kérelemmel kérvényezhetik a szülők. És a telefonban itt van Miklós György, a szülői hang képviselő. Jó napot kívánok!
Szép napot. Hát valóban ez a helyzet, hogy nagyon nagy ez az arány, és hát én egy dolgot tudok, ami még talán ennél is szomorúbb, hogy ezt az egészet, ezt lehetett előre látni. Tehát amikor 2020-ban ezt a szigorítást, amit ön is említett, bevezették, akkor nagyon sokan, többek között mi is tiltakoztunk, de gyakorlatilag az egész szakmán, tehát a pedagógus és óvodapedagógus szakmai szervezetek is mind mondtuk, hogy ez nem lesz jó. És hát most ugye utólag látjuk, hogy a statisztikák valóban nagyon rosszak lettek. Tehát gyakorlatilag minden 22. magyar gyerek megismétli az első osztályt.
Ez döbbenetes szám, mert tudja mondani, hogy mi, maga hogyan kell gyereket iskolába bevinni című gyakorlatot, mert igazából szerintem a hallgatók meglehetősen keveset tud erről a dologról, csak azt, hogy a gyerekek nem tudnak otthon maradni még egy évet, pedig de jó lenne.
Hát a gyerekek nagyon, nagyon eltérőek abban, hogy, uh-huh. hogy milyen tempóba fejlődnek, akár pontosan ugyanolyan életkorú gyerekek is lehetnek nagyon különböző állapotban, sőt, még egyet mondok, akár ugyanannak a gyereknek a különböző képességei is lehetnek nagyon különböző szinten. Hát ugye ahhoz, hogy egy gyerek iskolai érett legyen, ahhoz, hát azt gondolom mindenkinek talán elsőre az jut eszembe, hogy ilyen tudásban, gondolkodásban elég érette, de legalább ennyire fontos az, hogy érzelmileg és szociálisan is megfelelő érettséggel rendelkezzen, illetve hát a beszédkészsége is és az alkalmazkodó képessége is meglegyen. Tehát például sokan vannak 6 évesek, akik mondjuk kiválóan tudnak gondolkodni az életkorukhoz képest, de mondjuk nem bírnak megülni 45 percet, vagy valami hasonló. Tehát hogy ez egy elég összetett dolog, és hát most jelenleg az a helyzet, hogy a szülőt terhelik gyakorlatilag azzal, hogy egyrészt ebben hozzon egy döntést, hogy ő akarja-e azt, hogy a gyerek még egy évig az óvodában maradjon, és hogyha akarja, akkor január 18-ig be kell nyújtani egy kérelmet az oktatási hivatalba, ahol ezt hát vagy elfogadják, vagy elküldik a gyereket az oktatási hivatalba. Összességében a kérelmek többségét ezt elfogadják. De mégis nagyon sok gyerek lemarad, egész egyszerűen azért, mert a szülő nem adja be a kérvényt, mert nem tudatosult bele, én azt gondolom, a szülők alapvetően jót akarnak a gyereküknek, de hogy nagyon sok szülőben nem tudatosul az, hogy be kellene adni ezt a kérelmet, és hát azért valljuk be, hogy nem túl kellemes egy olyan hivatali kérvényezés, ahol ugye saját gyerekünket kell minél rosszabb színbe feltüntetni, tehát ott ecseteljük, hogy mennyire nem fejlett a gyerek, és ezt ilyen papírokat szerezünk be, ahol ugyanezt alátámasztják, és aztán egy olyan döntési folyamat következik, mint hogyha gyakorlatilag egy ilyen hitelkérelmet adtunk volna be, hogy itt valaki, egy ismeretlen személy jogosul dönteni egy hivatalba, tehát ez az egész nem túl kellemes, de mondom, összességében jó esély van, tehát összességében a kérelmek az eddigi tapasztalatok szerint több mint 90%-át el szokták fogadni, persze ez nem vigasztalja azokat, akiket pont nem, de azért a többséget elfogadják. Csak éppen ez az ilyen adminisztratív nehezítés miatt, hát minden évben sok ezer gyerek.
Aha. Hát kérdezem, igazából ki dönt ilyenkor a gyerekekről, hogy ki kerül be, és én fordítottat is sokat tudok, tehát én tudok olyan szülőt, aki azt mondja, hogy az én gyerekem még nem biztos, hogy képes rá. Lehet, hogy ő kitűnően tud olvasni, mert ugye otthon elleste ezt az egész dolgot, de valószínű, hogy igazából ő még nem fér meg ilyen szempontból a padokban, tehát amit maga is mondott, azt is a sok szülő mondja, és mennyire, tehát azért mondom, ki dönt ilyenkor a gyerekekről a hivatal, tehát a szakellátás, tehát hogy hívják, a szakszolgálatlát, dönt-e, vagy a szülő?
Hát a szülőnek abban kell döntést hoznia, hogy beadja a kérelmet január 18-ig. Hát ha nem adja be, akkor a szülő, akkor lemaradt a gyerek. Tehát, tehát az elsődleges döntési pont az itt van, hogy a szülő beadja. Most attól a ponttól kezdve, hogy a szülő beadta a kérelmet, attól kezdve hát két eset van a gyakorlatban, vagy a hivatalban ezt a beadott papírok alapján egyből elfogadják, és akkor nincs tovább, akkor gyakorlatilag néhány napon belül megjön a válasz, hogy elfogadták, vagy a másik lehetőség, hogy az oktatási hivatal azt mondja, hogy ő nem tud maga dönteni, és akkor a gyereket elküldik a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálathoz, és a gyakorlatban az a szakszolgálati vizsgálat dönt ilyenkor. A döntési jogkör az oktatási hivatalé, de nem szokták megválasztoztatni azt, amit a pedagógiai szakszolgálat mond. Tehát ilyenkor egy-két órás felmérésben vesz részt a gyerek, sokszor ilyen csoportos a felmérés. Szóval, és akkor jó esetben megbeszélik a gyerek a szülővel is, hogy a szülő mit tapasztalt. Látod, és az alapján egy ajánlást ad a szakszolgálat, tehát ilyenkor gyakorlatilag a szakszolgálat.
Az tény egyébként, hogy az óvodához képest az iskolába lépés az egy jelentős változás a gyerek életében, és valószínűleg sok mindenben alapvetően más, mint amit az iskola az óvodában megtanult. Úgyhogy a változásban igazából valószínű, azért kérdezem, hogy tulajdonképpen baj-e ez, hogy ennyien nem sikerül tovább menniük, vagy visszafordulniuk, vagy igazából mit igazából az igazi probléma, mert én szerintem önmagában később sincsen baj, ha valaki iskolát ismétel, a nagy félreértés elkerülésével szerintem az nem mindig, kisebb baj, nagyobb baj az, hogyha az ember hiányos ismerettel érkezik meg ebbe a felnőtt világba.
Azért hát azzal egyetértek, hogyha a gyereknek szükség van arra, hogy megismétli az első évet, akkor mindig jobb az, hogyha megismétli, mint sem, hogy tovább erőltetni, és aztán csak kudarcot kudarca halmoz. Tehát, tehát hogy ez egy lehetőség egyébként, amivel lehet élni. De ahhoz képest, hogy az iskola első osztályát ismétli a gyerek, ahhoz képest sokkal jobb, hogyha az óvodában tölt el még egy évet. Az óvodában ugyanis egyrészt nincs kudarc élmény, mert azért egy évet ismétlen az iskolában azért az általában kudarc élményt is jelent. Másrészt pedig az óvodában Magyarországon jóval több lehetőség van személyre szabottan foglalkozni a gyerekkel. Tehát akkor ő az óvodában olyan játékot játszik, ami neki való, az óvodapedagógus segít, ugye látja, hogy miben van szükség fejlődésre, akkor olyan játékot ad neki, tehát jobban érzi magát a gyerek az óvodában, és általában ezt előre lehet látni, tehát meg lehet mondani előre. Ez is nagyon szomorú az egész, hogy a legtöbb gyereknél azt előre el lehet dönteni, hogy neki gondot fog-e jelenteni az iskola kezdés, tehát ezért jobb ezeket a problémákat megelőzni. Hát egyébként a kérdésére az, hogy valóban az van, hogy Magyarországon ez egy nagy ugrás, ez az óvodából iskolába való átlépés, és tulajdonképpen ez, ha azt mondjuk, mi annak az egész problematikának a gyökere, én azt hiszem, ez a gyökere, hogy Magyarországon ez egy nagyobb ugrás, és az igazi megoldás az lenne, hogyha az iskola kezdés az óvodaszerűbb lenne. Tehát, hogyha hogyha sokkal több játék lenne, sokkal több mozgás lenne, nem kéne ragaszkodni a 45 perces órákhoz sem. Tehát, hogy gyakorlatilag, ha mondjuk ugye az óvodás gyerek bemegy az iskolába, akkor ő még óvodás, tehát lehetne gyakorlatilag a környezet is hasonló, és hogy fokozatosan vezetni át az iskola világába, és hát vannak, tehát nyugaton azért nem ennyire kiélezett ez a dolog, mint nálunk, mert hát nagyon flexibilitás van, és fokozatosabb az átmenet, és még azt tenném hozzá, hogy hát jóval több pedagógiai asszisztensre és fejlesztő pedagógusra lenne szükség. Tehát, hogyha egy problém, valamiért valakinek kisgyereknek nehezen megy valami oda, akkor foglalkozunk vele. Tehát, hogyha mindezek a feltételek meglennének, akkor ez az egész nem lenne ekkora probléma.
Hát érzékelem is, hogy ez nagyon olyan területre csúsztunk, ahol egyébként sokféle módon kellene még sokat beszélgetni, mert itt, hogy kinek ki a felelős a kudarcé, és aztán hogyan fogjuk fel a gyerekeink kudarcát, az nem egy kis dolog, és mennyi múlt rajta, és mennyi pedig a körülményeken, az meg különösen fontos. Így van, én is úgy érzékelem egyébként, hogy az óvoda sokkal, hogy személyesebb, és sokkal gyerekközpontúbb, még akkor is, hogyha az óvodában is sokszor megjelenik az az iskola, amit a Vekedi Tamás nagyon sokszor, hogy is mondjam, nehezteli sokkal, annak idején sokat beszélt is erről mindenféle helyeken is, hogy gyereknek legyen élménye még az az óvodai közösség, ami ebben az értelme üt fejlesztés, amiről maga is beszélt, érzelmeket és társas együttműködést erősít a gyerek életében, az a tudás ismeret meg megjön később az iskolákba. Úgyhogy nagyon izgalmas ez a kérdés, szerintem vissza kell erre a dologra még térni, de jó lenne, hogyha akik bennünket hallgatnak, arra gondolnak, hogy nekik is legyen véleményük, mert az a lényeg, hogy a gyerekeink minél kevesebb kudarca induljanak az iskolába, mert nagyon sokáig kell még iskolába járnunk, és jó lenne, hogyha szeretnék azt az iskolát, és élveznék abban a mindenfajta őket erősítő dolgot. Úgyhogy gondolom, ezzel egyetértünk.
Egyetértünk.
Nagyon szépen köszönöm, amit elmondott, és hát minden jót kívánok, és szerintem időnként vissza fogunk térni még egy-egy témára, jó, mert izgalmas a dolog. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
kezem, üres a fej. Naponta így megy valamivel, telik az idő, szakad a konfetti eső.
Tizenöt, 116.
117 perc.
A Civil Rádió kedd délutáni műsorát a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. A társadalmi rang kifejezésének módja az utóbbi időben átalakulóban van. Egyre többet halljuk, amint nem posztoltál, az nem meg sem történt. A fiatalabb generációk körében már nem csak élményt, hanem státuszt is jelent egy koncertről, egy sztárról vásárolt relikviáról való posztolás. Ezt a változást felismerve fejleszt virtuálisan is megjeleníthető digitális terméket egy magyar tulajdonú amerikai székhelyű cég, akinek képviselő és alapítója Jáger László, a Berkot platform alapítója itt van, ha jól tudom, a telefon másik végén. Halló?
Teljesen jó napot kívánok!
Akkor esünk neki, és mondjuk fussunk neki az egészből, az alapokból. Mit jelent az, hogy posztolás? Mert ugye azért idősebb generáció, amikor ezt hallja, akkor minden másra gondol, talán a sarki rendőr, hogy is mondjam, munkájáról szól, pedig ez nem az.
Valójában ön már elmondta azt, hogy mit jelent manapság az emberek, hogyha valamilyen élményt, értéket, vagyontárgyat szeretnék megosztani másokkal, azt már az virtuális térben teszik, a mikorunkban, mert én is már 50 pluszos vagyok, még összejöttünk különböző rendezvényekre, és amit, bocsánat a szóhasználatért, villantottunk, ami rajtunk volt, a kezünkön, az óra, a ruha, a hölgyöken a parfüm, az uroknál a slusszkulcs, az egyfajta státuszszimbólumot jelentett, de csak azoknak az embereknek tudtuk megmutatni, aki a környezetünkben volt. Változott a világ, eltelt néhány évtized, manapság a fiataloknak már nem 10-50-100 ismerősük van, hanem 5000, a többségével soha nem találkozik a fizikai valóságban, csak az interneten, a social médiában, és kézzelfekvő, hogyha valamiük van, valamiről hírt szeretnének adni, beszereztek egy relikviát egy sztártól, esetleg kaptak egy menő ajándékot egy alapítványtól, mert azt támogatták, akkor ezt praktikusabb itt megosztani, mint arra várni, hogy egy személyes találkozó létrejöhessen.
Ha jó érzékem, nagyon sokféle posztolás lehetséges. Az itt valaki verset szokott megosztani, van, aki, mit tudom én, nagymamája, mit tudom én, főszínek a receptjét, szóval sokfajta változat van, ha jól érzékelem. Ugye azért ez egy teljesen szertágazó, mint egy normális médium annak idején, amikor még indult a rádió és a televízió, nem?
Igen, itt a mi beszélgetésünk szempontjából két csoportot érdemes megkülönböztetni. A virtuális információkat, ami eredetileg is virtuális volt, ön említette a verset, az lehet, hogy soha nem is volt leírva, vagy ha csak le is volt írva, nem egy papírra, hanem egy klaviatúra segítségével mondjuk egy számítógépre. Viszont vannak olyan tárgyak, amelyet szívesen megosztana az ember a barátaival, például egy sztárnak a pólója, vagy egy bögréje, vagy valamilyen kegytárgya, Amerikában lehet venni az amerikai csapatoktól baseball ütőt, és különböző olyan dolgok, amivel kifejezheti a hovatartozás érzését az adott illető. Magyarországon is vannak olyan csapatok, elég, ha csak a lila szint, vagy a zöld szint említenem, amely kötődik egy-egy sport klubhoz, és valakik büszkék arra, hogy ők ahhoz a közösséghez tartoznak.
Értem. Csak ez a megosztás akkor azt jelenti, hogy a szövetségeseket, rokonokat, barátokat gyűjtjük ennek a segítségével, és néha azt gondolom, hogy a másik elem, amit maga is mondott, hogy új ismereteket adunk másoknak. Amit mi gondolunk, azt megosztjuk mással. Véleményünk van, történetünk van, például a vers például pont erre vonatkozik, vagy mit tudom én, akár egy nyaralási élmény, aminek képek meg különböző történetek a kísérői, tehát azok is ide tartoznak a posztokhoz, ha jól tudom, ugye?
Igen.
Az a helyzet, hogy mik a jellemző formák a posztolásban, mert ugye aki látott már számítógépet és látott közösségi médiát, az ugyan lát, de azért mégis vannak, ugye képeket jelentenek, különböző tárgyak fényképeit jelent ugye alapvetően, és szöveget.
Ezek, igen, ön már célzott is rá, hogy mi ebben, vagy ennek egy részében kívánunk jeleskedni. Már Magyarországon is több közösség használja mi platformunkat. Most mondjuk egy alapítvány támogat valaki, akkor a meglévő lehetőségek közül szinte mindegyik csak egy köszönő e-mailt, vagy valamilyen kedves gesztus ad vissza. Viszont a mi esetünkben előfordul az, vagy megoldható az, hogyha például valaki egy állatmenthelyet szeretné támogatni, konkrétan egy kutyát szeretne örökbe fogadni, de nem szeretné hazavinni, de azért mégis jó lenne, hogy legyen valami, bocsánat a szóért, bizonyítéka arra, hogy ő jó fej volt, ő jó ember volt, és segített egy ügyet, akkor vásárolhat egy bögrét, és akkor most jön a lényeg, akár csak virtuálisan megteheti, hogy kéri kerámiából is, és meghozza neki a postás, és azt lefotózhatja, és kiposztolhatja, hogy nézzétek, milyen cuki bögrém van, én ezt a kutyust segítem. De csak az a baj, hogyha mondjuk én 5000 forinttal segítem ennek a kutyának az ellátását, abból 3000 forint a bögre gyártása és postázása. Tehát nem hatékony a segítségem. Csak azért, hogy én lefotózom a bögrét, és megosszam a barátaimmal, ahhoz a mai technika már lehetővé tesz, hogy ne kelljen a fizikai tárgy gyártása és logisztikájára pénzt áldozni. Mi megoldottuk azt, hogy az úgynevezett kiterjesztett valóság, vagy angolul augmented reality segítségével az alapítványtól megvásárolt bögrét én úgy tudom lefotózni a konyhaasztalomon, és úgy tudom posztolni, mintha az a fizikai valójában a birtokomban lenne, pedig nincs. Tehát ennek a segítségével én el tudom magamról mondani, tudom mutatni azt, bocsánat még egyszer, hogy jó ember vagyok, jó fej vagyok, segítettem egy ügyet, de mégsem ment veszendőbe a pénzem egy része felesleges gyártási logisztikai költségekre.
Tehát a maguk módszernek a lényege az, hogy sokkal személyesebbé és közelebbé lehet hozni az ilyen birtokot, ha úgy tetszik tárgyat, és megmutatni való dolgot. De ez akár az utazás is jelent, hogy valaki ott volt a Machu Picchu-n, ugye? Lefotózta és odafotózza magát, úgy így gondolja?
Igen, de itt vannak már trükkök az AI segítségével, már úgy is tudok fotót csinálni, sőt már igen, a Photoshop segítségével is tudok úgy fotót posztolni, hogy én ott voltam a Machu Picchu-n, hogy ott se voltam. Igen. Ez mondjuk egy kicsit a csalás vagy a csalafintaság körébe tartozik. Mi nem ezt a célt tűztük a zászlónkra, mi azt mondtuk, hogyha valaki kifejezi a rajongását egy sztár iránt, segít egy ügyet, egy alapítványt, egy eszmét, egy influencernek a követője, akkor ne kelljen felesleges környezetbarát gyártási költségeket generálni a rajongásával, a segítségével, mert a technika ezt lehetővé teszi, illetve, még ez gyorsan ide szövöm, hogy mivel a virtuális termékek sokkal könnyebben hamisíthatóak, mint a materiálisak, ezért mi egy, ahogy ön is mondta a cégünk nevét, benefit bárkódot, előnyvonalkódot alkalmazunk. Ez egyrészt csökkentheti a hamisíthatóságot majdnem nullára, de ami a fontosabb, és ebben vagyunk unikálisak, hogy a termékek megvásárlói, legyenek ők vagy virtuálisak, vagy vásároljanak ők vagy virtuálisan, vagy materiálisan, a termékeken lévő kóddal kedvezményes vásárlással jogosultak, tehát ha én támogatok egy állatmenhelyet, akkor a tőlük kapott bögrével vagy pólóval, akár annak a telefonomban bemutatott másával, kedvezményesen tudok vásárolni mondjuk Magyarországon ezzel helyen, mondjuk akár az állateletel boltokban. Tehát lehet egy kereskedő, aki nem tud közvetlenül segíteni az adott ügynek, maradjunk a példánál az állatmenhelynek, de azzal tud segíteni, hogy kedvezményt ad azoknak, akik segítenek. Tehát így bezárul a kör, mi pedig a kereskedőktől kapott egy jutalék egy részét tovább fizetjük a közösségeknek, tehát mi ugyan valóban látványosan a posztolásban a kommunikációban tudunk segíteni, de a háttérben a platformunk sok egyéb előnyt is biztosít a partnereink számára.
Nagy izgalmasabb, minden is az én fantáziám megindult. Én arra gondoltam például az egészségünkkel, mindenfajta betegség megelőzése, egymás segítésével kapcsolatos, akár demonstratív anyagokkal, és kitűn el tudom ezen a szinten képzelni. Tehát ott az embereknek tudniuk kell, mit kell csinálni akkor, hogyha fulladozik a nagymama, vagy mi a csodát kell csinálni, hogyha valaki szédül, vagy mit tudom, érti? Tehát most ilyen fajta demonstratív elemet is látok ebben a dologban, ami azért nagyon fontos, mert ugye sok ember számára akár a közösségi média arra alkalmas, amin keresztül megoldást találunk a személyes problémáinkra sokszor, még az orvosnál hamarabb.
Ehhez a gondolathoz csak részben tudok csatlakozni. Egyrészt erre már vannak applikációk, magyar startup, ugye mi is egy startup cég vagyunk.
Persze.
Vannak magyar startup cégek, akik hasonló megoldást már fejlesztenek. Mi az egészségügyben ott kapcsolódunk, hogy a legnagyobb partnerünk Magyarországon az Országos Vérellátó Szolgálat. Uh-huh. 200 ezer véradó, csúnya nevén donor, az, aki most szintén a mi rendszerünket használja. Magyarországon tilos fizetni vérért, azt önként kell, hogy adja mindenki, de nem tilos ajándékba adni dolgokat, a csokin és a vizen kívül egy olyan donorkártyát, amivel kedvezményes vásárláshoz jutnak a véradók. Uh-huh. Tehát ezzel is egyfajta köszönetet ad az állam a vérellátó szolgálat a donoroknak. A donorok meg akarva akaratlan, amikor mutogatják a kártyáikat a barátainknak, mondjuk egy vásárlás alkalmával, bizonyítják jóságukat, hogy ők jó fejek, mert idejüket, és hát most itt szó szerint vérüket áldozzák a köz érdekében, így mi is támogatjuk ezt a fajta tevékenységet.
Mm-hmm. Oké, akkor nagyjából mi a maguk kínálata? Most akkor rakjuk össze tulajdonképpen, hogy valaki például ehhez a platformhoz kapcsolni akar, akkor mi a következő lépése neki, hogyha kíváncsivá tettük most ezzel a beszélgetéssel?
Mm-hmm. Két irányból tudjuk ezt megközelíteni. Mi ezt a közgazdasági szakszót, mozaik szót használva B2B2C cég vagyunk, azaz közvetlenül hozzánk egy úgynevezett végfelhasználó nem tud csatlakozni. Mi közösségeknek dolgozunk, említettem néhányat, a alapítványoktól kezdve a sztárokon keresztül, mondjuk akár egy szakszervezetnek is, aki rajtunk keresztül bocsátja ki a kedvezményes vásárlásra jogosító tagsági kártyáját. Ha valaki magánemberként most mégis szeretne csatlakozni, úgy említettem, vagy ha nem, akkor most megteszem, hogy közösségi finanszírozásban gyűjtjük azokat a forrásokat, aminek a segítségével növeljük azt a szolgáltatási kört, amivel segíteni tudjuk a közösségek munkáját. Eddig nem kevesebb, mint 800 millió forintot költöttünk el a platformnak a felépítésére, még körülbelül 400 millió forintnyi forrást várunk arra, hogy minden szükséges fejlesztést meg tudjunk csinálni, és azok a magánemberek, akik csak néhány tízzel forinttal szeretnének tulajdonostársaink lenni, a tulajdonoskártya.hu oldalon tájékozódhatnak, és ha ők szeretnének, akkor csatlakoznak hozzánk, hogy ők lesznek-e később felhasználóink, vagy sem, tehát önmagában magát a platformot használni szeretnék-e, vagy sem, az az ő döntésük, de mindenképpen elmondhatják majd magukról, hogy ők egy menő startup cégbe befektettek, és hogyha valaki nézi a híres kereskedelmi csatornán lévő, ki nem mondhatom a nevét most műsort, ott elhangzik sokszor egy, hogy minden startup cég unicorn is szeretne lenni, azaz el szeretné élni az 1 milliárd dolláros cégértéket. Én is azért vagyok jelen pillanatban is már Amerikában, és több kollégám is már Amerikában van, mert nem csak a székhelyünk amerikai, amellett, hogy minden tulajdonosításunk magyar, kivétel nélkül, erre nagyon büszkék vagyunk, de érthetően 100 millió felhasználót összegyűjteni a magyar piacon matematikai lehetetlen, igyekszünk ezt nemzetközileg amerikai szinten elkövetni.
Nagyon izgalmas, amit most itten beszéltünk, egy induló, egy épülő dologról van szó, ami tulajdonképpen a jövőt idézi. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a jövő tulajdonképpen ebben az értelemben több lesz, mint divat, vagy a jövő nyelvezete, a jövő kultúrájáról beszélünk-e, vagy pedig egy fellángolásról, egyfajta a közösségi médiában megjelenő vállalkozási, hogy is mondjam, dologról. Én azt hiszem, az előbbire szavazok, én arra, hogy tulajdonképpen egy új típusú kultúrával van dolgunk, amiben a maguk kezdeményezése igenis jól illesz majd a jövő különböző vállalkozásai között. Nem tudom, hogy jól látom-e.
Mindes... Itt a szavait erre szokták
mondani. Vigyázzon magára, és köszönöm szépen, mit elmondott, jó? Köszönöm szépen.
Hasonló jókat a rendelkezésre, felhívjunk.